Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket a mai adásban is, üdvözlöm Cibóka Gabriellát.
Szia Viktor!
És Dankó Bencét.
Üdvözlünk mindenkit!
Mai fő témánk az immerzív és transzmédia storytelling lesz, Bak Ágnes, a MOMED doktorandusza lesz a vendégünk. A rövid hírek között beszélünk a spot szemlében, a soproni új spotjáról, amely a magyarok szuperképességeiről ad hírt. Aztán szó lesz a Kentucky Fried Chicken új környezettudatos kampányáról, a kéztörlősítésről, aztán beszélünk az Olay amerikai kozmetikai cég retusálásmentességéről, ugyanis ők felhagynak reklámjaikban a retusálással, engedve a testpozitív mozgalmak nyomásának. A Girls 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 magazin új spotjáról is szó lesz, amely a nők iránti elvárásokról szól. Aztán arról is beszélünk, hogy a Korona nevű lágersör neve marad, az ezzel kapcsolatos elvárásokat is sorra vesszük. Az első témánk pedig az, hogy az Európai Bíróság szerint jogszerű Magyarországon a reklámadó.
Igen, ebben a perben a magyar állam volt az alperes, és a Google Ireland, amelyik a Googlenek az európai cége, az volt a felperes, és azt szerette volna a Google elérni, hogy legyen kimondva, hogy ez a reklámtörvény, a 2016-os magyar reklámtörvény az ellentétes az uniós szabályozással, és egy felemás eredmény született, mert maga a reklámtörvényre az Európai Bíróság azt mondta, hogy az nem ellentétes az uniós szabályozással. A szankcionálás módja az, hogy a büntetési tétel az exponenciálisan növekedhet, az viszont ellentétes az uniós szabályozással. Mindez azt jelenti, hogy aki reklámtevékenységet folytat Magyarországon, annak azt be kell vallania, hogy ő reklámtevékenységet folytat, és le kell tennie ennek megfelelő adót, vagy el kell utalni a magyar állam számára az ennek megfelelő adótételeket. A szankcionálás módja az pedig ennek megfelelően valószínűleg változni fog.
Menjünk rá az elkerülhetetlen koronavírusra és a Korona nevű sörre. A Korona nevű sört jóval kevesebben fogyasztják a koronavírus kirobbanása óta. Ezzel együtt a cég úgy döntött, hogy nem változtatja meg a nevét. Hát mondjuk az fura is lenne. Ez egy szerencsétlen egybeesés.
Az igaz, de az még szerencsétlenebb egybeesés, amikor ez a sörgyártó azzal a fősorral indítja el a kampányát, hogy coming ashore soon, ami ugye így Európában nem hangzik annyira furán, de amerikai szemszögből a koronavírus az ugye egy tengeren túli jelenség, tehát az, hogy ott a partra megérkezik, ez a koronának nevezett dolog, ez nem hangzik túlzottan szerencsésen. Ugyanakkor azért lehet látni, hogy azért ez a koronás dolog, ez az internetek népét úgy fölkavarja, hogy Magyarországon is megjelentek a koronás cukros mémek, meg Magyarországon is a magyar közösségi médiában is láttunk már korona sörös mémeket, koronavírusra mixelve.
Igen, illetve a Google-on a Corona Beer Virus, vagyis a koronasör vírus keresések is megnőttek.
Igen, és erre az ügyes közösségi média menedzserek akár jól is tudhatnának reagálni, olyan értelemben, hogy nem csak fura mémeket lehet ebből készíteni, hanem úgy szépen szétszálazni a különböző történeteket és adottságokat. Tehát ez valahol azt gondolom, hogy egy lehetőségként is fel lehetne fogni.
Beszéljünk egy picit a Girls 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 magazin új spotjáról, Cynthia Nixonnal a főszerepben. Ugye ez arról szól, hogy a nőket milyen elvárások érik, és hogy ezekkel az elvárásokkal hogyan lehet szembe menni. Ne legyél túl kövér, ne legyél túl vékony, egyél, fogy le, ne egyél annyit, ne egyél gyorsan, rendelj salátát, és a többi, ilyen mondások hangzanak el ebben a videóban, és nekem az jutott eszembe, hogy oké, tehát 3 perc a videó, végig lehet nézni, egyébként nagyon szép kreatív munka, de hogy vajon a férfiakra vonatkozó hasonló elvárások mikor kerülnek felszínre egy hasonló videó formájában.
Bizony, ez bennem is felmerült, hogy a toxic masculinity témakörben is ugyanezt el tudjuk képzelni. Hát egyik nem felé sem szerencsés, vagy sem jó ez a fajta túlzott elvárásrendszer kommunikálása, amit viszont még ezen kívül eszünkbe jutott, hogy Cynthia Nixon az zseniális választás volt ehhez a spothoz. A hangja, az arcjátéka még inkább ráerősít erre a nagyon fontos kulcsüzenetre. Pont így nőnap után ezt különösen jó visszavisszani nézni, mert hogy nagyon ezek a mondatok nagyon sokak által hallott és sokszor hallott frázisok, és egymás mögé téve így még különösebb erővel hatnak.
És a másik, ami miatt a Cynthia Nixon nagyon jó választás volt, az ugye, hogy ő ugye Sex és New York egyik főszereplője, amelyik talán így a nemi sztereotípiáknak nem nagyon van másik sorozat, ami annyit ártott volna, mint a Sex és New York.
Viszont, bocsánat, itt vitába kell, hogy szálljak veled, mert hogy erről megoszlanak a vélemények, mert nagyon sok értelemben a női szexualitásnak viszont igenis jót tett.
Egyrészt, másrészt pedig azért az a sorozat egy sok esetben ironikus sorozat volt.
Igen, sok esetben ironikus és tabu döntögető is.
És hát ugye ide csatlakozik ez a témához az Olay kozmetikai gyártó cégnek az új döntése, mely szerint nem fognak olyan modellekkel dolgozni a jövőben, akik nem hajlandók retusálás nélkül megjelenni a felületeken, és retusálásmentes kampányokra esküsznek ezen túl 2021-től.
Gyakorlatilag azért ők is folytatják azt a trendet, amit talán a Dove-val vagy még korábban kezdődött el.
Úgy tűnik, hogy ez bejött.
Azt gondolom, hogy egyrészt itt azért mindig figyelni kell arra, hogy amikor egy nagy mainstream márka egy ilyen típusú üzenettel kijön, akkor az igazából egy kis PR pukkantása, vagy pedig a márka ígéretnek és a márka kommunikációnak nagyobb és szervesebb részét foglalja el, hosszabb távon fölvállalja el azt az üzenetet, vagy azt a tematikát a márka. Úgyhogy szerintem ez azért érdemes megnézni ezt, hogy amikor jönnek ezek a csatlakozó márkák el a body positivity vonalra, hogy ki milyen szinten három Facebook posztig, egy videóig, vagy pedig konzekvensen a márka identitásába építve képviseli ezt az értéket.
Jöjjön egy kis környezettudatosság, a Kentucky Fried Chicken az Egyesült Arab Emírségekben és Libanonban található üzleteiben szinte minden vásárláshoz járó kiegészítőt környezetbarát papírból készült kéztörlővé alakították, inkább lehet mondani egy kampányfogásnak, azt hiszem, mint ahogy az előbb beszéltünk arról, hogy nem hiszem, hogy a márka identitásához fog ez tartozni.
Nem tudhatjuk, azért mi nem csodálkoznánk, hogyha azért ez a megoldás elterjedne, viszonylag egyszerűen kivitelezhető, és adja magát, valószínűleg a cég még költséget is tud ezzel optimalizálni.
Ez biztos, hogy így lesz.
És hosszú távon előbb-utóbb mindenkinek át kell állni egy környezettudatosabb megközelítésre, miért ne ez lehetne az első előfutára ennek?
Én azon gondolkoztam, hogy vajon miért az EU-n kívüli országokban és Amerikán kívüli országokba indult el először ez a kezdeményezés, és gyanítom, hogy az EU-n meg Amerikában is a higiénés szabályzatot azt így módosítani kellene ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, tehát hogy valószínűleg a technológiát azt így Amerikában és az Európai Unióban soha nem engedélyeznék, különben azért az olyan problémás dolog, hogyha egy olyan papírt élelmiszeriparba használsz meg így törlöd vele magadat, ami átment egy valamilyen nyomdaipari folyamaton, tehát hogy itt
azért speciálisabb vannak... tinta kell hozzá.
Igen, tehát
hát meg azok a gépek valószínűleg úgy lesznek ellenőrizve ezek után, vagy sokkal jobban lesznek ellenőrizve, mint eleddig.
De egyébként ez tényleg tök jó, hogy azt a sok papírt, amivel a gyors éttermi csomagolás jár, adnak egy némivel több értelmet, mint amennyi most van.
Jó az ötlet. És akkor menjünk rá a spot szemlére, amelyben a soproni új spotjáról beszélgetünk. Röviden annyi, hogy a magyarok szuperképességeiről van szó ezekben a spotokban. Például, hogy nem fogadom el a 6. töltött káposztát, vagy kibírom még a főzésnél sírás nélkül, amikor a hagymát szelem.
A humort azt láthatóan tovább vitték, ugye tényleg ezeket a hétköznapi helyzeteket ábrázolják használhatatlan szuperképességekkel.
Viszont maguk ezek a szuperképességek, ezek eléggé elsőkörösek. Nekem az a bajom ezzel, hogy ugye a soproni nagyon régóta mondja azt, hogy ami a magyarokban közös, az a soproni, ami a sopronban a magyarokkal közös, azok meg ezek és ezek és ezek a dolgok. Én azt éreztem ezen a spoton, hogy akkor így mi lehet még magyar, azon tívül, ami már volt, hogy vízilabda, amikor csinálták ugye az ilyen nagyon patetikus spotokat, és akkor most így rájöttek, hogy na, a magyar az igazából egy szuper képesség, és akkor mindenki nagyon megörült a kreatív csapatban, hogy na, találtunk még egy dolgot, amire azt lehet mondani, hogy magyar, akkor most mindenki gyorsan dobjon be szuper képességeket. Lehetett volna még egy fokkal izgalmasabb, meg csavarosabb szuper képességeket is kitalálni, nem mennyire
irónia. Itt most nagyon működött szerintem a fekete humor, úgyhogy itt ne vegyünk semmit komolyan a soproni új reklámjaiban.
Az iróniát azt teljes mértékben adom, csak akkor az legyen tényleg annál súlyosabb irónia, mint hogy most van-e szabad sáv így az uszodába, vagy nincsen.
Írjunk nekik egy üzenetet, vagy hogyha hallgatják esetleg ezt az adást, akkor beszélgessünk.
Vagy pedig most akkor itt az ingyen social tanács, gyűjtsetek, gyűjtsön a soproni igazi magyar szuperképességeket, ami ezeken a spotban megjelenőkön túlmutatna.
Pillanatokon belül érkezik Bak Ágnes, a MOME PhD doktorandusza. Vele az immerzív és transzmédia storytellingről fogunk beszélgetni. Rebrief. Itt van velünk Bak Ágnes, szervusz!
Sziasztok!
A témánk tehát az immerzív és transzmédia storytelling. A storytellinget értem, az immerzívet csak-csak, de a transzmédiát már kevésbé. Ezt így együtt próbáljuk már megtető aláhozni, hogy pontosan mit is jelent, amit az imént elmondtam.
Az egész a transzmédia storytellinggel úgy kezdődött, hogy Henry Jenkins, aki tulajdonképpen a keresztapja ennek a fogalomnak, ő a 2000-es évek közepén írt erről egy könyvet, és neki az volt a megfogalmazása, hogy az a transzmédia storytelling, ami több platformon átívelő történet, de nem egymásnak az ismétlése, hanem egymás kiegészítik a történetet. És ennek számos jellemzőjét is leírta, nagyon fontos, hogy ebbe ugyebár a rajongók is bekapcsolódhassanak, tehát hogy ilyen részvételi legyen, hogy a történet az így több kisebb részre is elosztható legyen, és ezáltal tulajdonképpen bekerülünk egy ilyen story worldbe, tehát egy ilyen történetvilágba. Most az immerzív fogalomnak van egy ilyen boomja, tehát most minden immerzív, boldog-boldogtalan minden eseményt annak hív, tehát hogy Londonban a főző műsorokat, amik egy sima konyhában vannak és immerzívnek hívnak, de emiatt az immerzív szó nagyon kapcsolódik a különböző új technológiai eszközökhöz, tehát a VR, AR, illetve a kevert valósághoz, és mivel ezek elterjedtek, vagy szeretnék a fejlesztők, hogy ezek elterjedjenek, ezért ez az immerzív és egymás körbevevő sztorivilágok összeolvadtak ilyen technológiai platformok miatt, és ezért hívjuk már inkább immerzív storytellingnek.
Hogy az egészet egy kicsit kézzelfoghatóbbá tegyük. Jenkinsnek mi adta az inspirációt, hogy megírja ezt a könyvet, hogy foglalkozzon ezzel a témával?
Azért mondtam, hogy Jenkins csak a keresztapja, mert hogy ezt a fogalmat ő használja, de amúgy használják cross-media platform, multimédia storytellingnek. Ő csak jó helyen, jó időben mondta a transzmédia szót, és amúgy egy ilyen nagyon sztorizgatós bácsi, és emiatt terjedt ez el nagyon. De tulajdonképpen a transzmédia, hogyha visszagondolunk akár az ógörög mitoszokra, különböző mitológia világra, már azt is nevezhetjük transzmédia storytellingnek.
Miért?
Benne vagy egy történetvilágban. Az istenek minden nap veled voltak, Zeus minden nap valakivel összejött, és ez különböző módokon is megörökítették, szobrokba, színházi előadásokba, tehát hogy ez megjelent ismétlődő módon, de ugyanakkor meg ez a mitológia világ nagyon alkalmas volt arra, hogy egy kisebb részét is kidolgozzák. Ilyen szó szerinti transzmédia storytellinget tulajdonképpen a 20-as évek elején a ponyva folyóiratokhoz vezethetjük vissza, és az első igazán híres példa a Tarzan. Tehát, hogy Tarzannak a történetét elkezdték egyre többször írni. Ezek a ponyva folyóiratok ugyebár abból éltek, hogy egy ilyen jó kis cliffhangerrel érjenek véget, és akkor a következőért is megvették az olvasók, és akkor elkezdtek egyre több Tarzan filmet is készíteni. És a következő az pedig már Batman volt. És aki mondjuk ennek igazán a nagy ura volt, az Disney. Ő rájött, hogy nem a történetekre kell építeni a világát, hanem a karakterekre.
Tarzantól elkezdve mondtál egy-két történelmi példát, mondjál egy most aktuális példát transzmédia vagy immerzív story storytellingre, amit valószínűleg mindannyian ismerünk, és szerintem egy jó példa arra, hogy mire is kell gondolni, ha ezt a fogalmat halljuk.
A transzmédia storytelling műfajához azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem egy egyszemélyes műfaj, tehát hogy ezeken nagy-nagy stúdiók dolgoznak, nagyon nagy büdzsével, sok emberrel, előre kitervelt fogásokkal, tehát hogy adja magát, hogy ez, hogyha a Star Wars-ra gondolunk, a Csillagok háborújára, hogy az, a Lucas megteremtette a saját kis sztori birodalmát. forradalmát. Tehát az mondjuk egy egyértelmű példa lehet. Amilyen ős példa az a Matrix, a Blair Witch Project, de hát a Harry Potter is ide tartozhat.
Tehát akkor gyakorlatilag a fogalom kapcsán nem is az a lényeg, hogy a többféle eszközt, kommunikációs eszközön jelenik meg egy történet, hanem igazából az a lényeg, hogy egy egész világot épít fel a történet ismert karakterekkel, vagy hogyan lehet megragadni ennek a fajta történetmesélésnek a lényegét?
Egyrészt én hiszek Disneyben, hogy a karakterek és a karakterek sokszínűsége és egyedisége nagyon fontos, mert ha jó karaktered van, sokrétű, akkor nagyon-nagyon sok sztorit ki tudsz bontani, de amihez már van referenciánk, tehát akár a sci-fik, vagy akár az ilyen teljesen életszagú filmek, azok kevésbé alkalmasak erre, mert hogy nem... Tehát, hogy több a referenciánk hozzá, és emiatt kevésbé tudunk immerzálódni.
A referencia alatt most mit értesz igazából? Az, hogy nem újak a karakterek, hanem már ismert sztereotípiákkal, vagy ismert szereplőkkel találkozunk?
Nem, hanem a környezet maga. Az a fontos, hogy mennyire hisszük el azt, hogy ez a környezet, ez olyan, ami ennek leírták. Hogyha van már előzetes ismeretünk a környezetről, akkor kevésbé hisszük el, mert mi is láttunk hasonlókat, és akkor kevésbé hisszük el, hogyha egy környezeti dolog megváltozik, hogy akkor az így el tud futni valamerre, vagy akár csak az, hogy ez a szomszédunkkal megtörtént. Hát azok meg túl emberközeli dolgok. Tehát, hogy ilyen nagyon kell balanszírozni, amikor valaki egy ilyen világot szeretne megteremteni.
Hogyan változik a történet definíciója, a sima storytelling definíció ebben a megközelítésben?
Szerintem nem változik, tehát a jó történet az mindig jó történet marad. Az a kérdés, hogy hogyan fogsz neki írni, hogyha például szeretnél egy történetet vagy egy sztori világot írni. Tanítok a Momén, és tervezőszakosokat tanítok. Kicsit így lássunk bele, hogy magának ennek az ilyen történetvilágnak a megkomponálásához mi kell. És nagyon-nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogyha egy történetet szeretnénk átadni, hogy akkor tudjuk, hogy mi az a történet, de nagyon fontos, hogy kidolgozzuk a háttértörténetet is. Kik a szereplők, honnan jönnek, mi a családi hátterük. És nagyon fontos, hogy ez sokrétű legyen.
Mi a tanácsod így a reklámozók meg a marketingesek számára, hogyha tényleg szeretnének ilyen világokat teremteni, ami a fogyasztóikat körbeveszi úgy, hogy a fogyasztó észre se veszi, hogy ez feltétlenül egy reklám kellős közepébe van?
Hát egy nagyon bölcs tanácsom az lenne, hogy legyenek eredetiek. Látjuk az amerikai példákat, és az kb. Olyan távol van tőlünk, mint innen ide a Mars, mert hogy akkora büdzsével senki nem rendelkezhet, mint amivel ilyen nagy kampányok, amik hozzánk elérnek, azok, hogy azokat megcsinálhassuk. Úgyhogy én azt látom, meg engem tulajdonképpen az egész kutatásomban is az érdekel, hogy milyen egyéb ilyen médiumokat, platformokat lehet létrehozni, amik sokkal finomabban szólítják meg az embert, viszont sokkal több érzékre is hatnak.
Melyek ezek? Ez egyébként valószínűleg tényleg fontos minden hazai, külföldi és univerzumbéli reklámos számára.
Ami most egyre inkább fontosabb lesz talán az maga az experience design, és az, hogy az egy eseményen belül magát az élményt hogyan tervezik meg, hogy milyen dramaturgiai szerepet kapnak az ott résztvevők. Most már Budapesten is egyre több ilyen LARP, azaz live action role-playing esemény van, és ha egy-két ilyen eseményen valaki részt vesz, akkor nagyon-nagyon sok mindent megtanulhat arra, hogy mi is kell ahhoz, hogy az ilyen történetekbe belépő embereknek mit jelent az, hogy ők belépnek valóban, és pszichológiailag is benne vannak, és elhiszik, hogy ők egy szereplők valamiben. És a másik pedig az, hogy legyen helyspecifikus nagyon, tehát hogy legyen egy ilyen élményhely, akár ilyen installációk formájában is, ami nem csak a szemre és a fülre hat, hanem akár különböző más érzékszerveinkre is, mert nem csak öt vagy hat érzékszervünk van, hanem kb. 40-42, tehát hogy ez egyensúlyunkra és mindenre is kiadhat, és szerintem az mindig nagyon fontos lenne, hogy így az embereknek újabb és újabb érzeteket is tudjunk adni, mert néha belefásulunk a mindennapba.
Jól értem azt, hogy hiába szerepel a transmedia storytelling kifejezés nevében a média, igazából a jó transmedia storytelling alkotás, élmény, produktum az azért helyhez kötődik, meg környezethez kötődik inkább, és nem pedig médiumokhoz, vagy médiaeszközökhöz, vagy platformokhoz.
Nem kell feltétlenül helyhez kötöttnek lennie, de élményhez kötöttnek mindenképp érdemes lennie, és az nagyon sokszor ugye bár helyhez kötött, mert ahhoz, hogy személyes élmény érje a vevőnket, vagy a befogadónkat, mégiscsak szükséges, hogy ő fizikailag ott legyen. Tehát, hogy bármennyire is szeretnénk élményeket is delegálni, és bármennyire is nézzük inkább már csak az ilyen walkthrough-kat a videójátékokba, az nem ugyanaz, mint hogyha mi lennénk ott. És mégis, aki már időt áldoz azért, hogy elmenjen és valamit megnézzen, akkor érdemes azt a partnerünket fogalmazok így minél inkább magával ragadni, és olyan helyszíneket teremteni, és olyan környezeteket, amik valamiért benne maradnak. Ez nagyon sokszor nem pénz kell, hanem inkább alfába lemenni, és végig gondolni, mi az, amitől ez eredeti lehet, és mi az, amitől ez mégis mi vagyunk, mondjuk, hogyha ilyen marketing szempontból nézzük.
Aki ezzel szeretne foglalkozni, az hol találhat további inspirációt ezekben a témákban, merre induljon el a internetekben?
Érdemes főképp amerikai kampányokat nézni, ugyanakkor érdemes európaiakat azért keresni, mert hogy nálunk sokkal ilyen finomabb és érzékenyebb kampányok vannak, és tényleg érdemes az ilyen immerzív színházi műfajokat megnézni, és installációkat is, tehát hogy kortárs installációkat, tehát hogy mégiscsak oda tudnék kiukadni, hogy érdemes kiállításokra és művészeti eseményekre is járni, és azért vannak nagyon, nagyon húsba vágóak is ebből.
Bakk Ágnes, köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Én köszönöm a meghívást.
Önöknek pedig, kedves hallgatók, köszönjük a figyelmet. Ennyi volt már a Rebrief, mint ahogy eddig is szokás volt, a mediator.hu/rebrief oldalon podcast formátumban ez a mai adás is meghallgatható. További szép napot és jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.